Ez ideig társtulajdonosa volt a Jansson és fia export-import vállalatnak. Magnus Torg füttyentett. Ismerem a céget. Az unokatestvérem ennek a vállalatnak az egyik óceáni járóján jár, Brazíliába. Menetrendszerű járataik vannak Dél-Amerikába és a Távol-Kelet országaiba. Képviseleteik a világ minden nagyobb kikötőjében. Ez a nő milliómos. De mit beszélek? Milliárdos. Egyike Svédország leggazdagabb asszonyainak. Az egész sajtó harsogni fog, amikor tudomásukra jut, hogy Janssonnét meggyilkolták Lommában. Na, ezt az ügyet is nekem kellett kifognom, hogy az ördög vigye el. Szegény főhadnagy. Semmi csodálkozni való nincs abban, hogy ennyire elkapta a hév. Ha most kompromittálja magát, a karrierjébe kerülhet. Jó sokáig várhat majd az előléptetésére. De az ellentmondások és a problémák láthatóan felfokozták Magnus Torg energiáit, mert azonnal kérdésekkel árasztotta el Brancnét. Asszonyom, megvan önnek a halott lakás címe? Megvan. Janssonné a Vallingbitó mellett lakott Stockholman. A cég címe pedig megtalálható a telefonkönyvben. Értesítette őket Janssonné haláláról? Még nem. Kérem, azonnal küldjön táviratot. Nem, jobb, ha telefonon hívja őket. De hát a telefonok rosszak. Igaz, az ördögbe is. Akkor kérem, adjon fel táviratot, hogy feltétlenül jöjjön ide valaki a hozzátartozói közül. Brancné az ajtó felé indult. Asszonyom, várjon még egy pillanatra. A nő megállt. Volt valami nagyobb összeg Janssonnénál? Kérdezte a tiszt. Pénz, csodálkozott a panzió tulajdonos nője. Minek lett volna? Hisz volt csekkönyve. A Jansson és fia cég csekét minden bank elfogadja Skandináviában, és anélkül, hogy megnéznék, van-e rá fedezet, azonnal fizetik a kívánt összeget. Janssonné általában csekkel fizetett, ha csak nem valami apróságot vett magának. Meg kell keresni a csekkönyvet, döntött a főhadnagy. Hol tartotta? Mint minden nő, a táskájában. A halott nő táskája a divány melletti kis asztalon feküdt. Magnus Torg a kezébe vette és kinyitotta. A sokféle apró holmi között azonnal meglelte a szép, vékony bőrbe kötött könyvecskét. A tiszt érdeklődve nézegette a kitépet lapok hátoldalán olvasható feljegyzéseket. Különféle, nem túl nagy összegekről volt szó. A legnagyobb kivét néhány száz korona volt ezzel a megjegyzéssel. Előleg Brancné asszonynak. A tiszt az asztalra tette a csekkönyvet, és sorban kivette a többi holmit is. Kis táska kozmetikumokkal, golyóstól pénztárca, benne 230 korona bankjegyekben és némi apró pénz. Zsebkendő, kis notesz, benne valamilyen bejegyzések. Az oldalzsebben pár fénykép, rajtuk Maria Jansson egy idősebb úrral és egy fiatal fiúval. És ugyanezek a személyek néhány évvel később. A fiú már majdnem felnőtt. Egy szóval semmi fontos, ami fényderíthetne a tegnap esti drámára. A főhadnagy mindent visszatett a táskába. Ékszerei voltak? Kérdezte. Hogyne? Mondta Brancné. Nem is kevés. Láttam rajta legalább két karperecet, egy aranyórát és néhány gyűrűt. Nem voltak ezek különösen értékes darabok, de úgy összességében megértek néhány ezer koronát. Janssonné mondta nekem egyszer, hogy szereti a szép ékszereket, s hogy nagyon értékes maragdjai vannak, és egy szép brilliáns nyakéke. Mondta, hogy vannak még brilliánsai ezen kívül is. Az az érzésem, hogy vagyona egy részét gyémántokba fektette. Nem hiszem azonban, hogy elhozta volna ezeket Lommába. Vagy az ottani páncélszekrényében, vagy egy bank széfjében vannak. És azokat az ékszereket, amelyeket magával hozott, hol tartotta? Nem szokásom, hogy átvizsgáljam a vendégeim csomagját, jelentette ki Astrid asszony jeges hangon. Ilyesmire nem is gondoltam, de talán... Véletlenül láthatta, asszonyom, mondta békítően a főhadnagy. Nem láttam. Talán Lilian, a szobalány tudna valamit mondani. Ő merre van? Vagy a szobákat takarítja, vagy a szakácsnőnek segít. Hívja ide, kérem. Lilian talált rá tegnap este Janssonné holttestére. A lánya lémülettől elájult. Ma, amikor azt mondtam neki, hogy takarítsa ki a szobákat, azt válaszolta, hogy inkább vesszen az állása, de addig fel nem megy a második emeletre, amíg a holttest ott van. Magnus Torgnak már ott volt a száján valamilyen káromkodás, de erőt vett magán. Rendben van. Ha Mohamed nem megy a hegyhez, a hegy megy Mohamedhez. Kérem, kísérjen oda hozzá. A többiek felé fordulva pedig oda vetette. Az urak itt várjanak rám. Lilian az első emeleten tartózkodott. A főhadnagy kérésére elmondta, hogy Jansonnénak volt egy fából készült dobozkája, valami furcsa faragással a tetején. Nagy hegyek, az előterükben pedig egy kerek kalapot viselő ember pipával a szájában és hosszú nyelű szekercével a kezében. Ebben a dobozkában voltak az ékszerek, amelyeket halálakor nem viselt, valamint egy kis óra is. A doboz általában a toalett asztalka fiókjában volt. Lilian meglehetősen kimerítő tájékoztatást adott arról is, hogy milyen ékszerei voltak a gazdag svédnőnek. Két vastag aranyegygyűrű, egy brilliáns gyűrű, egy ehhez hasonló, de rubinnal díszített gyűrű, még egy másik gyűrű igaz gyöngyel a közepén, és brilliánsokkal körülrakva. Brilliáns fülbevaló, valamint két karperec. Az egyik modern, fehér aranyból készült, stilizált lánc volt. A másik egy régi, kígyó formájú karperec, amelyben a szemek helyén két brilliáns kő ült. A kígyó szájában pedig egy nagy zafír volt. A kis karkötős órán kívül volt egy másik órája is. Egy nagy aranyból készült óra. Közönséges műanyag szíjon. Miért hozott ez a nő ennyi aranyat magával? Kérdezte csodálkozva a főhadnagy. Hiszen arra, hogy a homokban napozzon, nem kellett úgy teleaggatnia magát, mint egy karácsonyfa. Nem napozott, mondta Lilian. Janssonné nagyon ritkán ment le a strandra. Sokkal gyakrabban utazott Malmöbe vagy Kopenhágába. Ilyenkor nagyon elegáns volt, sok szép ruhát hozott két teli nagy bőröndel, és egy kézitáskát is. A főadnagy visszament a második emeletre, és elmondta az orvosoknak, mit hallott a szobalánytól. Az egyik óra a halott karján van, jegyezte meg rossz doktor. Költséges játékszer. Az egész platinából készült. Philip Patek, ennél drágább svájci óra nem létezik. Nincs ebben semmi különös, mormogta Nillerud. Megengedhette magának. Magnus Thor kihúzta az öltöző asztal fiókját. A különféle kesztyűk és zsebkendők, valamint más női holmik között rögtön megtalálta a kis faragott dobozt. A faragás pontosan olyan volt rajta, mint amilyennek Lilian leírta. Csak éppen a belseje volt üres. Nos, megvan a büntény indítéka, jelentette ki Nillerud. A bandita meggyilkolta az alvónőt és elrabolta az ékszereit. Valószínűleg már Malmöben, vagy talán Kopenhágában felfigyelt a drága ékszereket viselő asszonyra. Aztán kinyomozta, hol lakik, és kihasználva a személyzet figyelmetlenségét, felszökött a második emeletre. És bizonyosan a délelőtti órákban tette ezt, amikor Janssonnét kivéve mindenki a strandon volt. Akkor csak az ékszereket lopta volna el. Nem lett volna szüksége rá, hogy gyilkoljon, jegyezte meg Magnus Thor. Senki nem jöhetett be a villába úgy, hogy a személyzet észre ne vegye. Lilian, ha éppen nem takarít, a halban ül, mondta Brancné. Vagy Ragnhild Moberg asszonynak segít a konyhában, tette hozzá gonoszul Nillerud doktor. Ez előfordul, de akkor vagy én ügyelek a házra, vagy kulcsra zárom a bejárati ajtót, védelmezte a tulajdonos nő panziója becsületét. Ha feltesszük, hogy minden úgy történt, ahogy a kolléga úr nekünk elmondta, szólt közbe rossz doktor, akkor nem követtek volna el gyilkosságot, csak egyszerűen eltűntek volna az ékszerek. Janssonné reggel bement a városba, tartott ki a maga változata mellett Nillerud. Nem mondta el nekünk, hová készül, de feltételezem, hogy Malmöbe utazott. Mint mindig, jó sok ékszer volt rajta. A gyilkos tudott erről, sőt, lehet, hogy találkoztak is útközben, és elhatározta, hogy megvárja, amíg visszajön, hogy nagyobb zsákmánnyal távozzon. Ez nem győz meg engem, mondta a főadnagy. Miért? Fortyant fel az uppsalai orvos. Túlságosan nagy kockázat itt várakozni valakire, akit ki akarunk rabolni és meg akarunk ölni. Egyáltalán nem. Ezen az emeleten csak három szoba foglalt, öt szabad. A gyilkos bármelyikben várakozhatott. Nem csak egy pár órát, hanem akár egy egész napot is. Ennek dacára kételkedem az ön elméletében. Szerintem éppen eléggé valószínű. Magyarázatot ad az eseményekre. Először látok életemben olyan bűnözőt, aki egy nem túlságosan értékes zsákmányért, alig néhány ezer koronáért embert öl. Kivált, ha jóval kisebb kockázat mellett alig kisebb zsákmányhoz juthat. Mindennek tetejébe a legértékesebb darabot, a platinából készült karkötős órát ott hagyja az áldozat kezén. Talán nem vette észre, vagy az idegei mondták fel a szolgálatot. Nagy lélek jelenlétre van ahhoz szükség, hogy lecsatolja a gyilkos az órát saját áldozata kezéről. Ha aranyért ölt, akkor volt bátorsága ahhoz is, hogy a platináért nyúljon. Rossz doktor odament az ágyhoz, és levette Jansonné karjáról a platina kincset. Átadta a főhadnagynak. Az megvizsgálta az ékszert, és letette az öltöző asztalra. Az óra kifejezetten egyedi darab, makacskodott Miller úr. A bűnöző félt attól, hogy nehéz lesz értékesítenie. A többi ékszer olyan közönséges, hogy bármelyik ékszerész megvásárolja. Azt is furcsálom, hogy a bandita néhány arany csecsebecséért megölte az asszonyt, de a csekkönyvét nem vitte el. Márpedig Svédországban 1000 koronáig minden egyes bank kifizeti a csekkenkért összeget, anélkül, hogy megvizsgálná, van-e fedezet rá, vagy hogy az aláírás eredetie. Hát még a Jansson és fia cég csekjei. Elég lett volna ezzel a könyvecskével végigjárni a Malmö és Lundi bankokat, és néhány óra leforgása alatt a sokszorosa gyűlt volna össze annak, amit ezek a csecsebecsék értek. Lehet, hogy erre nem is gondolt a gyilkos. Nilerud doktor még mindig nem akarta beismerni a vereségét. Hiszen nem egy gyerek ölte meg az öreg Jansson özvegyét. Az egyszerű emberek nem feltétlenül ismerik a Svédországban uralkodó csekki fizetési szabályokat. Azt még az általános iskola 9. osztályába járó fiúk és lányok is ismerik. Egy olyan országban, ahol a csekk pénzt helyettesít, mindenki kiismeri magát ezekben az ügyekben. Nem fogadom el az ön hipotézisét. Lehetett külföldi is, kiáltott fel diadalmasan Nilerud doktor, büszkén arra, hogy új gondolata támadt. Svédországban manapság mindenféle külföldi csavargókba ütközik az ember. Lehetett az egyik jugoszláv is például azok közül, akik Malmöben dolgoznak, és órákon át snúroznak a parkban a csatorna mellett. Az ilyennek egy marék aranyért meggyilkolni egy embert annyi, mint másnak lehajolni a földre 25 öréért. Ön ismét téved, jegyezte meg Magnus Torb. A mi rendőrségi statisztikáink azt bizonyítják, hogy a vendégmunkások sokkal nyugodtabban viselkednek és sokkal tisztelettudóbbak, mint a nagyvárosok benszülöttjei. Azok határozott céllal érkeznek Svédországba. Dolgozni egy bizonyos ideig és minél többet gyűjteni. Azért stúroznak a parkban, mert nekik ez sokkal olcsóbb szórakozás, mint mondjuk moziba menni. Még erről a szórakozásról is lemondanak, csak hogy több pénzt juttathassanak haza a családjuknak. Akadhatnak kivételek. Nem fogunk összeveszni, tett pontot a beszélgetés végére Magnus Torg. Ha majd végig gondolom az egész rejtét, figyelembe fogom venni Nilerud doktor úr elképzelését. Az urak már végeztek? Igen, közölte Rossz doktor. Amit a helyszínen meg lehetett állapítani, azt megtettem. A többi kérdésre majd a boncolás ad választ. Ki kell hívni egy kocsit, hogy beszállítsa a holttestet Lundba, a bonctani intézetbe. Ó, milyen jó, örvendezett Branszné. Különben elmenekültek volna a vendégeim, újakról pedig még csak nem is álmodhatok. Lesznek vendégei, asszonyom, vigasztalta meg a tulajdonosnőt a rendőrtiszt. Csak szimatolja meg a sajtó, hogy kit gyilkoltak meg itt. Egész Svédországból ide sereglenek az újságírók. Mindenki itt akar majd megszállni. Isten őriz, háborodott fel a panzió tulajdonosnője. Ennek a háznak még a küszöbét sem fogja átlépni, egy sem.